Dániel könyvének 11. fejezetére térnénk, és ennek a különleges profétikus szakasznak az a egyik legdöntőbb jellegzetessége, hogy kijelentésnek nevezi magát. Ami azt jelenti, hogy szakít a korábbi profétikus kifejezésekkel, nem jelképes formában, hanem nagyon is egyértelmű, könnyen azonosítható kifejezéseket használva próbálja a történelemnek azt az időszakát felvázolni és tartalmilag a maga közegében elhelyezni, amiről szól. Azt is el kell mondani még a bevezetés keretében, hogy Dániel könyvének ez a része egyedülálló módon az úgynevezett intertestamentális korral foglalkozik. Nem teljes terjedelmében, de ez az egyetlen olyan hely a Bibliában, ahol az intertestamentális kor, tehát a két szövetség közötti időszak, mint egy 400 éves időtartamról van szó, tehát ahol az írott kinyilatkoztatás történelmileg véget ér, és ahol az új szövetség az evangéliumokkal indít, ezt a kettő között lévő intertestamentális időszakot, egy 400 évet is tartalmazza. Nagy Sándor utódainak egymással való villongását, a különféle diadochoszoknak a területi elrendezésén keresztül a hatalmi villongásait, hogy aztán hogyan lépnek be a képbe külső erők, és hogyan formálják közel-kelet történelmét, ezek mind-mind ebben a bizonyos 11. fejezetben tetten érhetőek. Még egy különleges dolgot meg kellene említeni, és pedig a 10. fejezet, ugye tudjuk, hogy egy közbeékelt látomás, és mint egy annak a nagy küzdelemnek, amiről szó van, a jellegzetességeit ebben a bizonyos 10. fejezetben lehet igazán megismerni. A 10. fejezetnek néhány jellegzetes vonására szeretném még mindig a bevezetés jegyében felhívni a figyelmet. Azt mondja az első vers. Círusnak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy íge jelenteték Dánielnek, ki Baltazárnak neveztetik, igaz az íge, és nagy bajról való, és figyelt az ígére, és megértette a látomást. Ebben az első versben két dolog méltó arra, hogy kiemeljük. Az egyik, az az időbeli megjelölés, amikor Dániel ezt a bizonyos kijelentést kapja, ez Perzsia királyának, Círusznak a 3. esztendeje. Hozzáteszi, hogy igaz az íge és nagy bajról való. Ez a nagy bajról való, ez egy fordítási korrekciót igénylő kijelentés. A Bibliában ez az a hely, ahol az a bizonyos nagy küzdelem szinte egyetlen előfordulási helyén megtalálható. Tehát amikor azt mondja itt az íge, hogy nagy bajról való, úgy lehetne pontosan visszaadni, hogy nagy küzdelemről szól. Igaz az íge és nagy küzdelemről szól, és elmondja a következő versekben, hogy kik a küzdelem résztvevői, és ki áll a küzdelem hátterében, milyen erők mozdulnak meg, milyen hatalmak vonulnak fel, hogy a földi történelem alakításában szerepet vállaljanak. A rövidség kedvéért talán annyit említenék, hogy Dániel imádkozik, nem értette mindazt, amit látott, tele van bizonytalansággal, és akkor egyszer csak megjelenik egy mennyei lény, és Dánielt azzal bátorítja, hogy ne félj, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, állj a helyedre, te hozzád küldettem. És amikor ez szót szólt, a velem felálltam reszketve. Azt mondja, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy a szívedet adtad megértésre és sanyargatásra te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Ebben az egyetlen igeversben is olyan méretetlen bátorításom, mert arról szól, hogy az emberi töredékes gyarló imádságra az Isten milyen hatalmas módon felel, mert azt mondja, hogy első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és hanyargatásra te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Azt mondja ezzel a Szentírás, hogy az ember imának olyan hatalma van, hogy a mennyben ennek nyomán szózat támad, Isten segítséget küld, és hozzáteszi egy ilyen axiomatikus, rövid megfogalmazásban, hogy én a te beszédeid miatt jöttem. Egy hatalmas angyalfejedelem jelenik meg Dánielnek, aki az ő beszéde miatt jött. Szóval érzékeljük itt azokat az arányokat, és érzékeljük azt a hihetetlen erőt, és a mennynek azt a különleges érdeklődését, amit a földi történelmen belül a nagy küzdelemre irányul. Aztán azt mondja itt, de Perzsiának fejedelme ellenem állott. Korábban azt mondja itt az első vers, Círusznak, Perzsia királyának harmadik esztendejében. Itt Perzsiának fejedelméről szól. Ha az ember a héber szöveget megvizsgálja, akkor egy nagyon érdekes dologra figyelhet fel. Az itt szereplő kifejezés egy a közigazgatásban szerepet váló, tisztséget viselő valakire vonatkozik, soha nem alkalmazzák királyra. A Luther féle fordítás például rendkívül pontosan adja vissza, és azt mondja, hogy Perzsiáért, egy Perzsiáért felelős tisztségviselő kap itt szerepet, vagy vállal szerepet a töltem alakításában, és ennek az ige szakasznak az értelmezése kapcsán egyes kommentátorok arra ragadtatják magukat, hogy azt mondják, hogy a démonikus világban ugyanolyan hierarchikus elrendeződés van, mint az emberek között, és Sátán úgy osztja ki a feladatokat, hogy például Perzsia elejtésére egy különleges hatalmat és egy különleges a démonikus hierarchiában megfelelő helyet elfoglaló valakit rendelt, akinek az a feladata, hogy Perzsia királyát az isteni befolyástól elvonja, és a maga befolyását érvényesítse, és ezzel együtt Perzsia életvitelében, Perzsia töltelmnek az alakításában egyfajta démonikus befolyás érvényesüljön, és ne a mennyei. Ismétlem, az adja meg ennek az alapját, hogy soha nem használják királyra az itt szereplő kifejezést, míg az első versben, amikor Círusznak, Perzsia királyának a harmadik esztendejéről lesz is szó, azt a szót viszont csak királyra alkalmazzák. Tehát a két személy nem lehet ugyanaz. Aztán szeretnék tovább menni, és most már a 11. fejezet első szakaszában arra a kifejezésre hangsúlyt helyezni, a második versben, hogy most igazságot jelentek néked. Ímé három király támad Perzsiában, és a negyedik meggazdagul nagy gazdagsággal. Mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. Itt látjuk, hogy mindenféle jelképes beszédtől függetlenül magukról a tényekről esik szó. Én most igazságot jelentek meg néked. Ez egy közvetett utalás arra, hogy nem a profétikus kijelentések jellegzetességei jelennek meg itt a közlés kapcsán, hanem az igazság. Úgy, ahogy az látható, ahogy emberi fogalmakkal visszaadható, és ennek bizonyságaként azt mondja, ímé még három király támad Perzsiában. Dáriusz első esztendejében vagyunk, az első vers erről beszél, és azt mondja, hogy ezt követően még három támad, és a harmadik nem egyéb, mint Xerxész, aki mindent megmozdít Görögországgel, hogy az ő idejében a görög városállamok a perzsa nyomásnak köszönhetően egységbe rendeződtek, és egységesen léptek fel a perzsa hódító törekvések ellenében. Ebben a bizonyos 11. fejezetben, ahogy a cím is utal rá, északi és déli király egymással való szembe helyezkedéséről is esik szó, aztán itt az intertestamentális korban a szeleukidák és a ptolemaidák egymáshoz való viszonyáról. Én ezeknek a részleteiben nem igazán szeretnék belebonyolódni, inkább azokat a részleteket emelném ki, amelyek nagyon könnyen egy középiskolai történelmi ismeret birtokában is azonosíthatók. Az, hogy itt minden megmozdít Görögország ellen, és az ő gazdagsága által hatalomhoz jut, ugye Xerxész arról volt híres, hogy minden korábbinál nagyobb hatalmat és gazdagságot mondhatott a magáénak. De ami még ezek sorában a többiek fölé emeli, az az, hogy a maga különleges hódítási törekvéseit követve be akarta kebelezni a kis-ázsiai városállamokat. És ennek megfelelően alakította a történelem menetét, és ennek nyomán aztán a makedón uralkodó, Nagy Fülöp, majd fia Nagy Sándor egységbe kovácsolja a görög városállamokat, és fellép a perzsa birodalommal szemben. Amikor Nagy Sándor meghal, utódai, az úgynevezett diadokhoszok kerülnek hatalomra. Ezek közül kettőt különösképpen ki kell emelni, mert itt ugye az igazság írásában az egy döntő tényező, olyan erők vonulnak fel, amelyek Palesztina, mint földrajzi hely, és rajta Izrael népének a sorsát valamilyen irányban befolyásolják. Miután a Szeleukida birodalom és a Ptolemaida birodalom között terült el, tehát a mai Szíria és Egyiptom között helyezkedett el Palesztina, ezért ennek a népnek a sorsa döntő módon függött ennek a két majdnem világhatalomnak a tevékenységétől és a megnyilatkozásától. Palesztinától északra fekszik a Szeleukida birodalom, ezért földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően ez az északi király első körben. Ettől dél-nyugatra, inkább délre terül el Egyiptom, ezért Egyiptom a déli király. És ennek a két birodalomnak, a Szeleukida és a Ptolemaida birodalomnak az egymással való viszálykodása állandóan Izrael népét veszélyeztette és hozta kellemetlen helyzetbe. Ennek a két birodalomnak az egymásra irányultsága alakította gyakorlatilag ennek a közbenső résznek, Izrael népének, Isten népének a történelmét is. Erőszakos fiakról beszél, aztán ezek megint olyan kifejezéseket, amelyeket érdemes megjegyezni. A te néped erőszakos fiai. Ugye ennek a bizonyos állandó marakodásnak azért egyszer véget kellett vetni, és a makabeus lázadás, a zsidók erőszakos fiainak a megnyilatkozása is erre a bizonyos időszakra tehető. Le akarták rázni mind a ptolemaidák, mind pedig a szeleukidák uralmát, mert hol az egyik, hol a másik próbált eluralkodni és elhatalmasodni Palesztina földje felett. Például a szeleukidák egyik jellegzetes megmozdulása Antiochus Epiphanes nevéhez kötődik, aki nem volt jelentős uralkodó, hozzátenném. Elődei sokkal jelentősebb befolyást gyakoroltak, az ő nevét csak azért emeli ki a történetírás, és a profétikus történetírásra való visszahivatkozás is előtérbe állítja, mert annak a hatalomnak a megtestesülését próbálják felfedezni Antiochus Epiphanes személyében és tevékenységében, akiről Dániel könyv olyan sokat beszél. Egyesek őt azonosítják a kis szarval, de nem alkalmazható rá ez a kifejezés. Az tény, hogy Izrael népének az elpusztítására törekedett, erőszakosan hellenizált, megpróbálta a görög erkőstelenséget és szabadosságot és szabad elviséget Izraelben is meghonosítani, de jelentéktelen uralkodó volt, annyira terjedt a hatalma és az ereje, hogy átmeneti időre szüneteltette a jeruzsálemi templomban az istentiszteletet, disznót áldoztatott az Isten oltárán, és mindegy 3,5 évig szenvedte őt Izrael népe, de utána, hogy ezek a bizonyos hatalmak feltűnnek, olyan gyorsan tűnt is el a történelem színpadáról, megfélemlítették őt a rómaiak, visszaúszta magát, amikor Egyiptomra próbált kezet emelni, akkor léptek fel ellene, és dühét kitöltendő vonult Palesztina ellen, depressziósan, visszavonultságában meghasonlottan halt meg egy átmeneti rövid felívelés nyomán, tehát semmiképpen nem tekinthető ő komoly tényezőnek a birodalmak egymás követő láncolatában. A maga istentelen cselekedeteivel vonta magára a figyelmet, és miután az Isten népe ellen támadt ilyen dühött eltökéltséggel, ezért próbálják a proféciába beleerőszakolni az ő személyét, de azok a kis szarvak, amelyekről Dániel proféciája beszél, ezek mind-mind messze évszázadokkal túlterjednek azon a három éven, amire mondjuk Antiosz Epifánesz uralkodása rúgott. Nagyon hamar bekerülnek a történelem sodrába a rómaiak. Időszámításunk előtt 63-ban segítségül hívják őket egy marakodás jegyében, és 63-tól kezdve Palesztina római provinciává válik, mert hogy a római hadseregek bevonulnak, és ahogy a marakodásokat általában rómaiak intézni szokták, ők maradnak ott a hatalom csúcsán. Hogy a korábbi azonosításról tovább lépjünk, és megnézzük, hogy most a történetnek ezen a forduló pontján ki az északi király. Most ezt megelőzően még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a Septuaginta, ugye a Bibliának ez a görög fordítása, eleve Egyiptom királyának fordítja a Ptolemaida uralkodóházat, a déli királyt. Tehát nem kell nekünk itt az azonosítással különösképpen fáradoznunk, mert annyira magától értetődő a Biblia fordítói előtt is, hogy ki a déli király, hogy nem adja vissza szó szerint a bibliai kifejezést, hanem egyszerűen csak annyit mond, hogy Egyiptom királyáról van itt szó. Tehát ez a bizonyos Dániel 11:8, ez ki is mondja. Azt mondja, és azoknak isteneit és bálványaikat és drága arany és ezüst edényeiket együtt fogságba viszi Egyiptomba, és néhány esztendeig erősebb lesz, mint az északi király. Ugye itt kimondja, hogy a déli király Egyiptom, mert hogy Egyiptomba kerülnek ezek a bizonyos dolgok. Megjelenik tehát itt a viszály nyomán Róma. Ettől kezdve az északi király Róma. Mert Palesztinához képest északra telül el, ezt a bizonyos Szeleukida birodalmat, aztán később Egyiptomot is római provinciává teszik. És az intertestamentális kornak egyik-másik egészen különleges jellegzetessége jelenik meg itt a bibliai kifejezések nyomán. Tehát ott tartunk, hogy bizonyos erők, római erők megjelennek. Nem akarok belemenni az intertestamentális kor további jellegzetességeibe, hogy bizonyos Hirkánusz János önmaga jelölte király lép a történelem színpadára, az ő rokona mondjuk valamilyen áttételes formában nagy Heródes, mert ugye ennek a bizonyos második Hirkánusznak volt félig meddig rokona és tanácsadója Antipáternek pedig a fia volt nagy Heródes, és ekkor a makkabeusok lázadása kapcsán, amit ugye a zsidó nép szabadságharcának is szokás titulálni, a Biblia egyszerűen csak néped erőszakos fiaiként tartja számon. Tehát ezeket a nacionalista háborúkat, amikor bizonyos uralmak lerázására, hatalmi ígák lerázására irányuló törekvések olvashatók, ezek a Biblia értékítélete szerint néped erőszakos fiairól szólnak. Azt is elmondja itt ennek a kifejezésnek a kapcsán, hogy a hitbeli útról ekkor kezdtek végleg letérni a zsidók. mert egyfajta politikai mesiást vártak. A makkabeus mozgalom lehet, hogy szabadságharcnak minősül a hagyományos történetírás összefüggésében, de miután emberi erőket és emberi elképzeléseket és terveket vittek bele a szabadságharcba, és nem bízták az Istenre, hogy az ő népének a sorsát alakítsa, ezért nem csupán ezt a titulust érdemelték ki, hogy néped erőszakos fiai ők, hanem ettől kezdve azt is elmondhatjuk, hogy a zsidó népnek az Istentől kapott küldetése terén is óriási hanyatlás és céltévesztés jelenik meg. Amikor mesiást várnak, akár az Istentől támasztott mesiást is, már politikai szabadítóban gondolkodnak. Ugye megjelentek különféle szabadítók, mind-mind politikai erőszakot, katonai erőszakot alkalmazva próbálták a rómaiak jármát letörni, Isten sohasem áll az eféle megmozdulások mellé, még akkor sem, hogyha ez egy-egy népnek a szabadság harcaként kerül a történelmi feljegyzések sorába. Két irányú törekvések jelennek meg, van egy zelóta törekvésnek, vagy mások még a szikáriusokat is beleveszik ebbe, a szikáriusok voltak a késelők, akik ilyen partizán akciókkal léptek fel a római hatalommal szemben, a zelóták voltak a vadbuzgó fanatikusok, akik minden áron tűzzel vassal próbálták Izrael látszatvallását fenntartani, egyfajta olyan törvényeskedő és álkegyes vallásosság kialakításával, ami egy dologra volt jó, hogy a saját vallásos teljesítményeikkel büszkélkedjenek a világ előtt, de az Isten ezt már nem vállalta fel. Az igazi mesiásra kellett volna várniuk, arra a mesiásra, akit az Isten kijelölt, és akinek a jövetelét az Isten meghirdette. Erről a bizonyos erőszakos útról lelépni már nem igazán tudtak. Ennek volt megnyilvánulása a Makkabeus küzdelem, és azok a vallásháborúk, amelyek Krisztusnak, az igaz mesiásnak a fellépését is olykor keretezték. Megjelent a pusztában egy ilyen, aztán másik alkalom egy amolyan mesiás, és a sokféle önjelölt mesiás között egyszerűen már nem ismerték fel azt a mesiást, aki elmondta magát, hogy az én országom nem e világból való. Ha az én országom e világból való lett volna, akkor az én katonáim vitézkednének, értem. De az én országom nem e világról való. Ez a mesiás már nem kellett. Ezt a mesiást elutasították, és sokkal szívesebben fogadták például azt a meglehetősen harcias megmozdulást, ami 66-ban öltött testet, Krisztus halála után mintegy 33 évvel, amikor is a rómaiakat, a Jeruzsálemet körülzárni akaró rómaiakat megint csak erőszakkal próbálták kiszorítani. Átmenetileg ez sikerült is, de végül a templom pusztulásához vezetett, aztán az utolsó nagy hamis mesiás fellépésére 132-ben került sor, amikor is egy bizonyos Bar Kokhba, semmi köze a játékhoz. Azt jelenti, a csillag fia általában a mesiásokat, a csillag leszármazottainak, ugye a csillag a profétikus kifejezések sorában mindig valami isteni küldött helyét és szerepét tölti be. Ez a Bar Kokhba, a csillag fia, az isteni küldött személyeként lép fel, és amikor Hadd János császár ezt a felkerést is, mint egy 3 évig tartó felkerést is leverte, akkor az amúgy is romokban heverő Jeruzsálem helyét felszántatta, sóval hintette be, hogy ott még egyszer a pártütő város felépítésére ne kerülhessen sor. Ezt a kis kitérőt csak azért engedtem meg magamnak, hogy lássuk, hogy a Makkabeus háború az itt ebben a nagyon tömör kifejezésben kapja meg az isteni minősítését, néped erőszakos fiai. És minden hamis mesiás fellépése, a hozzájuk kapcsolódó váradalom, Jeruzsálem pusztulásával, aztán a Bar Kokhba fél lázadással egyetemben ugyanebbe a kategóriába sorolható. Néped erőszakos fiai, az Isten nem lép bele a történelem ilyetén alakulásába. nem a történelmi szempontok és tényezők és harcias fellépések alakításával alakítja saját népének a sorsát, és építi az Isten országát ezen a földön. Az én országom nem e világról való, és az én országomból valók hallgatnak az én szómra. Ez az isteni üzenet leglényege. És noha Isten figyelemmel kísér a történelem alakulását, nem adja a nevét az efféle megmozdulásokhoz. Mint ahogy a rómaiak hatalmi törekvéseihez sem társult soha az Isten neve. Érdemes megfigyelni, hogy itt, amikor az egyes különleges kifejezéseket vesszük sorra, ugye a 14. versben találtuk azt, hogy néped erőszakos fiai felkelnek, aztán a későbbiekben a 17. vers azt mondja, amikor már a rómaiak uralma itt Egyiptom területén és Palesztinában is érvényesült, leányasszonyt ad néki feleségül, hogy megrontsa, de nem áll meg és nem tart vele. Ezt egyes profécia magyarázók egy nagyon jól ismert személy fellépésével és történelmi és politikai megnyilvánulásaival azonosítják. Julius Cézárnak Kleopátra ezen a területen mintegy 9 évig volt a szeretője. Később, amikor Julius Cézár összeesküvés áldozata lett, és a köztársaság hát meglehetősen ingataggá vált, és két szemben álló félre oszlott a római birodalom, akkor ezt a bizonyos szerepkört, Julius Cézár szerepkörét Antonius vette át. Antonius volt az, aki Egyiptomban próbálta Kleopátra segítségével megvetni a lábát, és erőket csoportosítva fellépni a másik párt híveivel szemben. És hogy azért az Isten keze benne van a történelem alakulásában, óriási hadsereget és hajóhadat vonultattak fel, de annyira szétszórtá vált, és annyira kuszává és irányítás nélkül valóvá vált ez a bizonyos flotta, hogy maga Antonius is eltűnt, és vezér nélkül maradva a sereg a megsemmisülésre károsztatta magát. Tehát megbojdult, méhkassá, irányítás nélkül valóvá vált ez a bizonyos terület. A kifejezésre helyezném a hangsúlyt, leányasszonyt ad néki a feleségül dőlt betűvel. Fordítós betoldás. Sem Julius Cézárnak, sem Antoniusnak nem volt a felesége Kleopátra. És amikor ez a bizonyos politikai kudarc és hadviselés terén jelentkező kudarc beköszöntött, ez volt az a pillanat, amikor egy ölepként dédelgetett viperával megmaradta magát. És így kivonult a történelem és az érdeklődés homlokteréből. Figyeljük meg, hogy a 20. vers, ismétlem csak arra van időnk, hogy kifejezéseket emeljünk ki. Ennek helyébe jön az, aki adószedőt jártat végig az ország dicső földjén. A korábbi versek ugye beszélnek arról, hogy itt hogyan hanyatlott meg ez a bizonyos hatalom, és hogy maga Julius Cézár is hát milyen sorsra számíthatott. Az adószedő nevét azért könnyű azonosítani, mert Lukács evangéliuma megkönnyíti a helyzetünket. Ki volt az, aki adószedőt jártatott? Ugye maradjunk itt a rómaiak történelménél. Julius Cézár után, amikor ez a bizonyos polgárháború véget ért, kilépett a primus inter pares címet, vagy a princeps címet magáénak tulajdonítva kilépett a trónra. Tudjuk mindannyian, hogy Octavianus, a későbbi Augustus császár. És Augustus császár idejében, így olvassuk a Bibliában, Lukács evangéliumában, talán érdemes kikeresni ezt a bizonyos kijelentést, hogy azért az Isten dolgai a történelem keretei között alakultak, Második fejezet. És Lőn azokban a napokban Augustus császárnak parancsa adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Aki ismeri a történelem alakulását, jól tudja, hogy az adó összeírás érdekében került sor az összeírásra. Nem annyira népszámlálás jegyében alakították ezt a bizonyos összeírást, nem arra voltak kíváncsi, hogy a különböző provinciákban hányan élnek, és ezek közül mennyi a római polgár, hanem mennyi az adózó. Ugye nagyon komoly háborúkon van már túl Róma, és ez a bizonyos Octavianus vagy Augustus császár békeidőben akart kormányozni, békeidőben pedig adóra van szükség, pénzre van szükség. Mi korábban a háborúk és a hódító politika hozta a pénzt, most az adószedés kiterjesztésével akarta a birodalom felvilágoztatását előmozdítani. Tehát amikor Betlehembe kellett menni, hogy ki összeirattassék a maga szűkebb értelemben vett hazájában, és kellett Józsefnek és Máriának Betlehembe menni, akkor ez mind-mind Augustus császár parancsára történt, hogy ki a maga helyén, a maga nemzetségének a közegében keretei között irattassék össze. Itt Dániel könyve csak annyit mond róla, hogy ennek helyébe jön, aki adószedőt jártat végig az ország dicső földjén, és rövid időn megrontatik, noha nem haraggal, sem viadalban. 78 éves korában, ágyban párnák közt Petőfi nyomán szabadon. Tehát ő nem háborúban, hanem békeidőben, viszonylagos békeidőben, ez volt a Pax Romana, a római béke, amit korábban a fegyverek tartottak fent, ez esetben nem volt szükség a fegyverek, hogy ez a Pax Romana, a római béke megjelenjen. Ez az ügyes adópolitika meglehetős gazdasági bát is teremtett ahhoz, hogy békeidőben, békeséges körülmények között kormányozzák a birodalmat. Ennek helyébe egy utálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét. Ez Tiberius. Akinek az idejében a szövetség fejedelme megfeszítetik. Tiberiust annyira utálták, hogy Capri szigetére költözött, és bizonyos rendeletekkel kormányzott erről a szigetről, mert Rómában nem szívesen látott személy volt. Sugari volt, skót volt, mondjuk modern fogalmakkal élve, és nem igazán tetszett a római lakosságnak, mert betiltotta a különféle cirkuszi játékokat is, és ezért a népszerűsége a szabadesés törvényezik szerint alakult. Olyannyira, hogy Capri szigetére költözött, nem teszik az ország ékességeit, ugye fogadott fia volt Augustus császárnak, de csak a halál előtt, mivel nem volt megfelelő utód, ezért kényszeredetten egyezett bele abba, hogy na jó, akkor legyen ő a császár, de szükségmegoldás volt, és nem szíve szerint való uralkodó. Nem is tették, tehát hivatalos koronázása nem került sor, nem tették rá az ország ékességét. Ennyire precíz kifejezéseiben, kijelentéseiben is a Biblia. Azt mondja a 22. versben, hogy megtöretik a szövetség fejedelme is, pontos a fordítás szerint. Tehát Tiberius császár idejében szenvedett Krisztus a szövetség fejedelme kereszthalált. Itt Lukács evangéliumában, aki a történelmi eseményeknek is pontosan a nyomába eredt, olvashatjuk is, talán még egyszer lapozzuk fel Lukács evangéliumát, itt az első fejezeteknél. Azt mondja a 3. fejezet első verse, Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, Galileának negyedes fejedelme, Heródes, Itúrea és Trachonitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filip, stb. Tehát mindennek utána járt. Ekkor lépett fel keresztelő János. Mikor volt ez? Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében. Tiberius, ha azt tudjuk, hogy Augustus császár időszámításunk után 14-ben halt meg. Ha 15. esztendejében, Tiberius uralkodásának 15. esztendejében lépett fel keresztelő János, akkor ez 29. És amikor már egy jó fél éve keresztel, akkor Krisztus megjelenik, aki mintegy 30 esztendős volt. Tehát ugye ezekkel a kicsi kis parányinak és jelentéktelennek tűnő történelmi megjegyzésekkel is nyomon lehet követni, hogy a megváltás terve hogyan épül be a történelem különféle eseményei közé. De menjünk vissza, lépjünk vissza Dániel könyvének 11. fejezetéhez, és megint csak néhány különleges kifejezést kellene azonosítanunk. Még annyit talán Tiberiusról, hogy elterjedt egy mondás Rómában, biztos valami szójátéknak szánták, Tiberiust a Tiberisbe, mert hogy annyira szerették. Sejanus ennek a korszaknak egy különleges belügyminisztere, aki az ország egészére besúgó hálózatot terjesztett ki, tehát egy olyan császár, aki távolról és besúgókkal tartja fent a hatalmát, és hogyha valakit feljelentettek, már pedig egészen könnyen fel lehetett jelenteni bárkit, talán még tanúskodni se kellett ellene, vagy nyílt színen fellépni az illető ellenében, a névtelen feljelentéseket is egészen komolyan vették, tehát ha a hatalmat valaki ilyen módon tartja fent, az elég utálatos. Ezért nevezi a Biblia a kertelés nélkül, hogy ennek nyomába egy utálatos áll, és ekkor adtak ki mondjuk egy felségsértés elleni törvényt is, tehát felségsértés címén bárkit el lehetett marasztalni, és Rómát idézett a korabeli történetírásból, Rómát a besúgások és a feljelentések légköre uralja. Ezután megy Kápri szigetére, mert ugye azért nem szívesen vette, hogy róla így nyilatkoztak, hogy Tiberiust a Tiberisbe. A 31. vers egy visszautalás itt a 11. fejezetben. A 31. vers arról szól, hogy Kitteus hajók jelennek meg, itt a szövegkönyv 30. vers mondja, Kitteus hajók jönnek ellene, és megjed, és visszatér, és dühöng. Ez egy visszacsatolás, visszautalás arra az időszakra, amit az előzőekben már elmondtam, amikor a rómaiak megjelennek Egyiptom hajóhada ellenében, amikor a bizonyos zűrzavar keletkezik, és miközben elvannak, megsegítetnek kicsiny segítséggel, csatlakoznak, sokan csatlakoznak hozzájuk képmutató beszédekkel. Aztán itt a történelmi közjáték időszaka folytatódik, de érdekes, hogy egy váltásra figyelhetünk fel, amikor a pogány Rómát már a vallási Róma követi. Például azt mondja itt a 37. vers, nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, és egy istennel sem, hanem mindenek fölébe magasztalja magát. Ez már meglehetősen komoly párhuzamot mutat Dániel könyve korábbi fejezeteiben olvasható vagy található kis szarv jellemzésével. Ugye felmagasztalja magát, mondja ott is, az egek Isten ellen. Itt mindenek fölébe magasztalja magát. Az azonosítás érdekében azt olvashatjuk, hogy nem gondol az asztonyok kedvencével. Ez meg mit jelent? Pontosabb fordítás szerint úgy lehetne visszaadni az itt szereplő kifejezés értelmét, hogy nem gondol az asszonyok vágyakozásával. Luther úgy magyarázta, hogy ez a cölibátus intézményére vezethető vissza, mert a katolikus egyházban a hatalom központosítása érdekében és az örökség, tehát az egyházi vagyon átörökítésének a lehetetlenné tétele érdekében vezették be a cölibátus intézményét. Szó nincs arról, hogy itt a kegyesség fenntartása és kizárólagos érvényesülése érdekében vezették ezt be. Ez a hatalom egykézben maradás és főleg a vagyon egykézben maradása érdekében alakult így. Ismétlem, ez Luther fordítása, nagyon sokan azonosították ezt és felvállalták ezt a bizonyos fordítást. Így szerepel ebben a szakaszban a pusztító utálatosság is, aminek a Bibliában kettős jelentése van, egyrészt a római hadielvényekre utal, és utal arra az Istennel szembeni, az Isten iránt ellenségesnek minősülő magatartásra, amikor valaki az Isten nevében, az Isten helyére pályázik. Az Antikrisztus szó különben a Bibliában egy ilyen érdekes János apostol alkotta kifejezés, az anti-előtag, a Krisztus elé biggyeztett anti-előtag kettős jelentésű, olyan ellensége Krisztusnak, aki úgy ellenség, hogy a helyére pályázik. És ennek a bizonyos Antikrisztusnak a tulajdonságairól szól János levele, és szól arról többek között, hogy bizony a cselekedeteiről és a megnyilatkozásairól lehet igazán megismerni. A főiskolán egy különleges felfedezésre szeretnék még időt fordítani, amikor csupán a héber nyelvet tanultuk közösen. És Dániel könyvének a 11. fejezetében az utolsó 6 vershez lapoztunk, mert ez mindig izgatta a fantáziánkat. Tudnék, ez a 6 vers, ez még nem igazán a megfejtett versek közé tartozik. Előttünk álló, be nem teljesedett proféciáról van szó, és Krisztusnak ez a szava érvényesül itt, hogy ezeket most mondom néktek, hogy amikor meg lesz, higgyetek. És próbáltunk támpontot keresni ebben az ige szakaszban, mert nem igaz, hogy nem lehet találni. Luther maga mondta, hogy teológika ez grammatika. Hát úgy gondoltuk, hogy ha a teológia a nyelvtannal valamilyen közösséget vállal, akkor megpróbálunk egy nagyon precíz fordítást visszaadva pontokat, kiszögelési pontokat keresni. A 44. versben találtunk egyet. A 44. versben arról olvasunk, megriasztják őt napkeletről és északról való hírek, kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat. Ez így nem mond semmit, lóg a levegőben. Egyetlen kifejezést találtunk, aminek a nyomán elindulhattunk, egy héber ige szerepel itt, a 3 ige. Ennek a 3 igének pedig van egy főnevesített változata, ez a herem. A herem a hadiátok, és ez az a bizonyos hadiátok, ami például isteni parancs formájában elsőként akkor hangzott el, amikor Izrael honfoglalására sor került. És Isten azt mondta, hogy az ott élő népeket el kell pusztítani, mert egyszerűen ők már nem alkalmasak, nem képesek, hogy az isteni hívásra kedvezően válaszoljanak. Ki adhat ilyen parancsot ki? Csak Isten. Tehát amikor egy nép vagy népcsoport az isteni ítélettel való megsemmisítésére Isten parancsot ad ki, akkor ez együtt jár azzal, hogy nem volt szabad hadizsákmányt ejteni, hogy nem volt szabad újongani, győzelmi diadalt ülni felettük, egyszerűen ítélet végrehajtói szerepet töltöttek be. Ismétlem, minden olyan esetben, amikor egy ember eféle cselekedetekre ragadtatja magát, az Antikrisztusinak minősül. Mert csak az Isten tudja azt és tudhatja azt, hogy kinek az esetében érkezett el a lelki megkeményedésnek az az állapota, amikor már sem kérlelés, sem fenyegetése, semmi némű befolyás nem tudja őt az Isten pártjára állítani. Amikor valaki megkeményedik, mondhatnánk, Mózes második könyve kifejezéseivel élve, amikor megkeményedik a fáraó szíve, amikor megáltalkodottan az Istennel szembeni lázadás útján feltartóztathatatlanul megy előre. Ez az az állapot, amikor valaki már nem lehet segíteni. És a kánáni népek, ezek a bálványimádó, ezek az istentelen, gyermekáldozattól sem visszariadó népek olyan messzire mentek el a maguk istentelen cselekedetei nyomán, hogy Isten úgy ítélte meg, hogy őket az Isten szeretett hívásával megközelíteni többé nem lehet. És ezért a honfoglaló Izraelnek elrendelte, hogy végrehajthatja a heremet, végrehajthatja a hadiátkot, de csak úgy, ahogy ezt az Isten kijelenti. Itt azonban arról olvasunk, hogy az északi király rendel el egy hasonló cselekedetet. Azt mondja, kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat. A szöveg összefüggés és maga a kifejezés arra enged következtetni, hogy vallásos indokkal, az Isten dolgaira való nézetkülönbözőség jegyében az elképzeléseivel közösséget vállalni nem akarók ellenében lép fel, és gyakorolja a heremet, amit csak az Isten gyakorolhat. És mi Jelenések könyve 13. fejezetében találtunk egy párhuzamot. Jelenések könyve 13. fejezetének a végén ugye egy olyan bizonyos, ez a fejezet két fenevadról szól, egy tengerből feljövő vadállatról, és utána pedig a 8. vers egy földből feljövő fenevadat is említ. Ennek a fejezetnek a végén arról olvasunk, 15. vers. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. És azt is teszi kicsinyekkel, mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlalja meg a fenevad számát, nem emberi szám az, annak száma 666. Tehát itt olvasunk Jelenések könyvében arról, hogy a másság ellen, a más nézeten lévők ellen, akik az Isten pecsétjét hordozzák, akik nem veszik fel a fenevad képét és bélyegét, azokkal szemben drasztikus gazdasági konzekvenciákat érvényesítenek első körben. Nem vehetnek, nem adhatnak, és később, amikor ezek a gazdasági megszorítások nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, akkor azt mondja, hogy végül megölessenek, a 15. vers. Tehát megint csak ugye ez a bizonyos herem, ez a bizonyos hadiátok, egy antikrisztusi megnyilatkozás kapít hangot, egy földi hatalom rendel el olyan cselekménysort, amit csak az Isten rendelhet el. És akkor most itt szeretnék egy néhány dolgot csak a pontosítás kedvéért újra fogalmazni. Tehát ez a bizonyos isteni népírtás a kánaáni népek esetében, ez a kérdés már tisztázásra került. Amikor tehát emberek lépnek fel a hadiátok alapján és jegyében a mássággal szemben, ilyen esetekre találunk például Dániel könyve 3. fejezetében, amikor az aranyállókép előtt nem voltak hajlandók némely héberi fiak térdet hajtani. Miután ezt az ellenállást meg kellett törni, és a lelkiismeret szava ellenében, annak a tiszteletben nem tartása jegyében ezeket a fiatalokat be kellett vetni az égő tüzes kemencébe, itt Nabukodonozor császár ennek a heremnek a megvalósítására ragasztotta magát. Amikor ez a három fiatalember csodálatos módon megszabadul az égő tüzes kemencéből, akkor újra elköveti ezt a hibát, mert azt mondja, hogy ezután mindenki a Sidrák, Misák, Abednégó Istenét imádja. Amikor tehát egy földi hatalom a lelkiismeret területére téved, és ott rendelkezik, akkor minden esetben heremet követel, mert az Isten helyébe lép, és olyan rendeleteket ad ki, és olyan parancsokra ragadtatja magát, amelyek kiadására csak az Istennek van joga. Dániel könyve 6. fejezet arról szól, hogy azt a bizonyos méd Dáriuszt az ánok tanácsadói megkörnyékezik, és elrendeltetik vele a médek és a perzsák vissza nem vonható törvényei alapján, hogy urunk király, rendeld el, hogy egy bizonyos időkereten belül csak tőled lehessen kérni. Ha valaki mástól kér, netántán idegen Istenhez fordul, és nem hozzád, az kerjön az oroszlánok vermébe. Dániel szokásához híven, napjában háromszor felment a felső szobájába, kinyitotta az ablakot Jeruzsálem felé, és imádkozott a mennyistenéhez. Vette a bátorságot, hogy a saját lelkismeretének szavát követve kérjen valaki mástól, és ne csak Dáriusztól. Ugye tudták, hogy ez be fog következni, és hát ugye mindig vannak arra való emberek, akik az ilyen esetekben fellépnek, és ugye jól értesültként viszik a királynak a hírt, hogy hát itt van Dániel, mi tudtuk, hogy nem tisztelt téged király. Vette a bátorságot, megátalkodott módon kért valakitől, és nem csak tőled, figyelembe sem veszi a te parancsodat. És bár Dárius tudja, hogy megvezették, és tudja, hogy behúzták a csőbe, és így kedvenc államférfiát, az egyetlen becsületes embert a király tisztviselők közül most az oroszlánok vermébe kell vetnie, annyira aggódott, hogy nem jött álom a szemére, és amikor a hajnal első sugarai megjelentek, már ott volt az oroszlánok verménél. Dániel, az élőistennek szolgája, élsz-e még? És Dániel azt mondja erre, hogy az Isten bezárta az oroszlánok száját, mert sem ellened nem vétettem, és az én Istenem ellen. És amikor az oroszlánok vermébe kerültek azok, akik jól értesültséggel és ezekkel a bizonyos súsárló szövegekkel keresték meg a királyt, bekerültek ebbe a bizonyos verembe, az oroszlánok érdekes módon elég éheseknek bizonyultak ahhoz, hogy elvégezzék a dolgukat. Ez is herem volt. Igaz, a királyt megvezették, de mégis kiadásra került ez a bizonyos rendelet. A lelkismeret területére tévedni mindig az isteni fennhatóság területére tévedéssel egyenértékű. Ez a bizonyos északi király, itt Dániel könyve legvégén, arról tesz tanúbizonyságot, hogy megriasztják őt a napkeletről jövő hírek, és itt megint csak a rövidség kedvéért szeretnék átlépni bizonyos igazolásra utaló gondolatokat. A napkelet az mindig a szabadítás a Bibliában. A napkeletről jövő hírek, ugye a fényes hajnali csillag, meg napkeleti királyok, ezek a Bibliában visszatérő kifejezések, például Armageddonnal összefüggésben is megjelenik ez a kifejezés, a napkeleti királyoknak út készítetik. Itt a napkeletről jövő hírek minden esetben a szabadításra utaló bibliai kifejezések, a napkeleti királyok pedig az isteni szabadítás hírnökei. Tehát amikor szabadításról hangzik valami üzenet, és mondjuk ez a bizonyos kisebbség netántán Krisztus második eljövetelével riogat, és azt mondja, hogy ez a világ elmúlik, és ennek kívánsága is. És aki az Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökké. Amikor ez a heroikus emberi összefogás, amelyik próbálja menteni a menthetetlent, próbálja emberi erőszakkal és diktatórikus intézkedésekkel fenntartani azt, ami már régen nem fenntartható, akkor ennek az egységnek a megbontásában, a maguk meggyőződésével az államra veszélyes elemeknek minősülő emberek elleni fellépés bontakozik itt ki. Ugye vannak, akik nem veszik fel a fenevad bélyegét sem a kezükre, sem a homlokukra, ezek a másság titulusát vonják magukra. A mássággal szemben ez a világ mindig is fellépett. Azt mondja a Biblia, a világ szereti azt, ami az övé. Ami viszont nem az övé, és ami nem vállal közösséget bizonyos eszmékkel, mentalitással, bizonyos értékrenddel, és ezzel az általános világi közízlést és felfogást semmibe veszi, akkor ezzel a többség haragját és ellenérzését vonja magára. Először gazdasági szankciók, aztán ennél keményebb fellépések. Amikor a birodalom egységére veszélyes valaki, mert nem hajol meg az arany állókép előtt, veszi a bátorságot, hogy a király parancsával szembeszegülve a maga lelkismeretére hivatkozik. Ez a birodalom egysége szempontjából veszélyes. Nem szabad úgy hagyni. Eszter könyvében van egy nagyon érdekes kifejezés. Ugye tudjuk, hogy ez az az időszak, amikor Ahasvérus király vagy Xerxész uralkodik, és egy zsidó királylány lesz a felesége, Eszter. És ebben az időben a királynak van egy álnok tanácsadója, egy bizonyos Hámán nevezetű, és ez a Hámán azt mondja, hogy van itt egy nép, elszorva a népek között, ezek a zsidók. Ezek mások, más a törvényük. Ezek kilógnak itt az egységes birodalmi szemléletből, a birodalom értékrendjéből, más a törvényük. Ezeknek az az egyetlen bűnük, hogy mások. És hozzáteszi, hogy a királynak nem illik úgy hagyni őket. Ilyenek mindig vannak. A másságot nem illik úgy hagyni. És csak hangadó kell, hogy a mássággal szemben majd fellépjenek. És hangadó mindig van. A keresztények, az őskeresztények azért voltak az államra nézve veszélyesek, mert azt hirdették, hogy Róma nem örök, és nem legyőzhetetlen. No, a Róma hitvallásában szerepelt, a Róma eterna et invicta. És azzal, hogy az őskeresztények bibliai proféciákra hivatkozva azt hirdették, hogy félre kell az útból tolatnia, és majd egy más birodalom támad, ezzel a puszta, egyszerű hitükkel a birodalom egységére és összetartó erejére jelentettek veszélyt. Azzal, hogy meghirdették, hogy Róma nem örök, és nem legyőzhetetlen és elpusztíthatatlan, ezzel egy olyan hangot ütöttek meg, ami mindenképpen az államellenesség bélyegét vonta rájuk. És fellángoltak a keresztény üldözések. A végidején, amikor a környezeti ártalmak és nehézségek az élet feltételeket beszűkítik, és az egész emberiség úgymond a létéért küzd, az élet feltételek visszaszorulása miatt, itt megtörni ezt az egységet, megtörni azt az alapzatot ugyan nélkülöző, hamis reménységet, hogy majd emberi összefogással mégis kilábalunk, mert mindig voltak nehézségek, de amikor az emberiség összefogott egyben a cél érdekében, akkor áthidalt ezeket a problémákat, amikor kiábrándító módon azt mondani, hogy ez a világ elmúlik, és ennek kívánsága is. És majd jön napkeretről a szabadító, és Krisztus második adventje fog véget vetni mindannak a sok problémának, amelyben a világon uralkodott és elhatalmasodott, akkor ezzel ezt az egyetemes eszmét, az emberi összefogás sikerébe vetett eszmét teszi kérdésessé valaki, és megbontja az így vélekedők belső egységét. A királynak nem illik úgy hagyni őket. Gazdasági szankciók végül megölessenek. A történelem mindig ismétli önmagát. Sajnálatos módon mindig ismétli önmagát, hogy Dániel könyvében kertelés nélkül, jelképek nélkül visszaköszönnek ezek a gondolatok, ezen nem érdemes csodálkozni. Mert ez a világ mindig is ilyen volt. Egyetlen fontos dolog maradt talán konzekvenciaként, ha a proféciák erről ilyen leplezetlen egyszerűséggel beszélnek, hogyha ez ennyire világos, hogy az eddigiek alapján láttuk, hogy az Isten kijelentése megáll. Nem szorul különösebb bizonyításra, mert önmagát igazolja. És hogy az elmúlt év ezredek során mindig is igaznak bizonyult a profétai szó, amelyre jól tesszük, ha figyelmezünk, ezért úgy gondolom, hogy ha eddig teljesedtek, akkor ezután is teljesedni fognak. Akkor a mi dolgunk az, hogy erre a jövőre tudatosan készüljünk. Akkor a prófétai szó komolyan vétele ebben a különleges időszakban azt jelenti, hogy keresem a profécia, az igazmondó profécia, az igaznak bizonyó profécia hátterében meghúzódó Istent. Mert ha ő igazakat szól, ha az igazság írásáról szól, ha az igazság írása ilyen leplezetlen tisztasággal szól a jövőbeli valóságról, tényekről, akkor annak az Istennek, aki így látja előre a jövőt, és azt meg is jelenti, ahogy a profécia maga fogalmazza meg, hogy nem cselekszik semmit az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak, akkor ennek az Istennek van hatalma, és tud segítséget nyújtani azoknak, akik, ha ez másságot is jelent, de akik mindenképpen ki akarnak tartani az ő iránymutatása mellett. Akik hisznek Krisztus második eljövetelében, és akik hisznek abban, hogy Krisztus második eljövetele fogja megoldani az emberiség problémáját. Akik tudatosan készülnek erre, mint az egyetlen szabadulásra, az igazán szabadulásnak tekinthető isteni beavatkozásra. Nem atomháború fogja ezt a földet megsemmisíteni, bár az életfeltételek beszűkülnek, és bizonyára sok-sok nyomorúság lesz, hogy a Biblia megfogalmazza. Krisztus maga lép közbe. Maga lép közbe, hogy véget vessen a bűn történelmének. És aki az igazságból való, az hallgat arra a szóra, amit az Isten megoldásként kínál. Az készül arra a találkozásra, amit Isten készít elő azokkal, akiket által tudod segíteni a halálból az életre, akiknek az életében az Isten jósága és szeretete meg tudta gyógyítani a bűnönzését. És éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy a világ elmúlik, és ennek kívánsága is. Az egyetlen igazi jó befektetés, aki az Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökké. Ezt mondja János első levele, és hogy a Biblia igazmondása vitán felüláll, úgy gondolom, érdemes odafigyelni erre. Akinek van füle, hallja meg, mondja a Szentírás, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A 37. versben ugye az eredeti Károlival összevetve nem gondol az asszonyok kívánságával a Károli Bibliában, a Vizsai Bibliában így található. Luther a római cölibátusra alkalmazta, és Luther egyik kortársa, a magyar kecskeméti Alexis János írt egy Dániel magyarázat című könyvet. Ugyanígy azonosítja. Ugye azt szeretném az önök kedves figyelmébe ajánlani, hogy a profécia sötét helyen világító szövétnek. Azok a dolgok látszanak világosan, hogy a szövétnek fényénél is azok az egyértelműen körülrajzolható és kivehető tárgyak, amelyek közel vannak. A távolabbiak csak kontúrjaiban láthatók. Így Dániel könyvének a 11. fejezete, főleg a legvége, még előttünk van. Még csak kontúrjaiban láthatók. Ilyen pici kis adalékokat, morzsákat lehet kiemelni belőle. Eljön az idő a beteljesüléssel arányosan, hogy majd ezek is a maguk kristálytiszta mi voltukban állnak előttünk, ahogy a történelem a megvalósulás a beteljesedés felé halad előre. Mondjuk annyit kell ezt hozzátenni, a 12. fejezet első verse voltak éppen azt jelenti, vagy azt jelzi, hogy abban az időben felkel Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Ugye itt azt mondja a 44-ben, hogy megriasztják őt napkeltől és éjszakról való hírek. Ezt próbáltuk itt az előzekben egy kicsit körüljárni, de az igazi szabadító érkezéseit a 12. fejezet első versében olvasható. Felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, tehát Krisztus második eljövetele vet véget ezeknek a hatalmi törekvéseknek és ennek a torzsalkodásnak. Ugye Jelenések könyvével mutat ez néhány szempontból párhuzamot, két összefogásról is beszél a Biblia. Egyrészt arról az összefogásról, amire az előzőekben már hivatkoztam, hogy ideig, óráig hatalom adaték annak a 10 királynak, amelyik itt az utolsó időben a világ népeit hivatott úgymond jelképesen ábrázolni, hogy ebben a régi tényezők, Egyiptom kincsei és egyebek mi módon vesznek részt, és ezek a korábbi egyiptomi törekvések, ugye, ami az ateizmus megtestesülése a Bibliában mi módon kap szerepet. Én úgy gondolom, hogy ez is csak egyik azoknak, amelyek kontúrjaiban láthatók, ahol az egyes konkrét azonosítás ideje még nem érkezett el. Az időbeli behatárolás az valamelyes segít, közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt vagyunk. De hogy milyen erők vonulnak fel, és ezek a bizonyos erők és hatalmak kikkel azonosíthatók, ennek a pontos azonosítása, úgy gondolom, hogy talán még korai vállalkoznunk. Ugye itt Ammon, Moab, Edom, Moab és Ammon fiainak színe java, ugye itt a dicsőföld, és ezek valamelyes segítenek abban, hogy talán az Isten népével szembeni fellépés is megjelenik ebben az időszakban. Az is lehet, hogy az ószövetségi proféciák teljesednek, hogy az Isten kihívja a más népek között élő gyermekeit. Kihívja a más vallásokban lévő, igazán hozzáragaszkodókat. Hogy itt a színe java ezt jelenti-e, hogy például idegen pogány népek közegében is élnek olyanok, és bizonyára élnek olyanok, akik az Isten szava iránt elkötelezettek, csak amikor kirajzolódnak a szembenállásnak, a két táborra rendeződésnek ezek a nyilvánvaló jegyei, akkor foglalnak állást, hogy például Arimátiai József és Nikodémus csak Krisztus keresztre feszítése kapcsán lépett elő a háttérből, és állt a színfalak elé, és nyilvánította ki, hogy ő kihez tartozik. Úgy gondolom, hogy ilyenekkel lehet és kell számolni. Beszél a Biblia Ézsás könyvében is máshol is arról, hogy Isten népét az Úr maga megtisztítja, és majd hozzájuk gyűjt. Hogy azt mondják majd, profetikus kifejezéseket idéznék, hogy azt mondják majd, hogy szoros ez a hely nékünk, menj el, hogy itt lakhassunk. Pusztítóid és rombolóid eltávoznak körödből, és majd a népek kincsözöne hozzád tér, és azok, akik az Úrhoz adják magukat, ezek mind-mind profetikus kijelentések, és utalnak arra, hogy a vég idején lesz egy nagy egybegyűjtés. A jópásztorról szóló példázatban van egy érdekes kifejezése Jézusnak, azt mondja először, más aklokban is vannak nékem juhaim. És az egybegyűjtésről már úgy mondja, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor. Amikor a vallási jóvatartozás már nem számít, hanem a Krisztushoz tartozás számít. Ez a nagy egybegyűjtés ideje. Egy ilyen sajátos kifejezéssel utal arra Jézus, hogy más aklokban is vannak nékem juhaim, ezeket kihívom, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Szerintem ez az időszak, itt Dániel könyve 11. fejezetének a végével hozhat összefüggésbe. Hogy Isten kihívja ezek közül azokat, akik hozzátartoznak. És ki tudja, milyen erők, és milyen hatalmak, és milyen anyagi források és lehetőségek állnak majd a rendelkezésre ahhoz, hogy az Isten gyermekei az ünnep késői eső alapján, az Isten lelkének különleges segítség által hatalmasan megszólaltassák az Isten hívó üzenetét. Jelenések könyve 18. fejezet arról szól, hogy egy hatalmas angyal fényessége tölti be az egész földet. Az egész föld fénylik a dicsőségétől, és azt mondják profécia magyarázók, hogy ez az, amikor az Isten különleges erővel és hatalommal segíti az üzenet hirdetés munkáját. Amikor minden ágazathoz, nyelvhez és néphez majd eljut, hogy az Isten szabadítani akar, az Isten gyógyítani akar, hogy az Isten a maga gyermekeit meg akarja szabadítani, gyógyítani az önzéstől, és aki hallgat az igazságból eredő üzenet szavára, az majd tudja, hogy ebben az időben hol lesz a helye, és akkor majd jönnek Egyiptomból, Ammonból, Moabból, és mindenhonnan. Én úgy gondolom, hogy itt erről van szó, de hogyha majd megvalósul, akkor mondhatjuk ki rá a bizonyosat.